Megfigyelték a csillagászok, hogy a galaxisokban a csillagok nem mozognak, ahogy kéne, annak alapján, ahogy a világító anyag látszik. Ugye ez látszik egy galaxisban, hogy a belsőben mind nagyon sűrűek a csillag, és ahogy megyünk kifelé, egyre ritkábbak lesznek. Ugyanakkor kiderült, hogy ahogy forog a galaxis, ezek ilyen spirál alakú képződmények általában, a külső csillagok is úgy mozognak, mintha nagyjából ugyanannyi tömeg lenne körülöttük, mint a belsejében levő. Ezt már nagyon régen, a 30-as években felfedezték, de a 60-as években egy Vera Rubin nevű amerikai csillagász hölgy volt az, aki az egészet rendszerbe foglalta, és elnevezte sötét anyagnak. Most ebbőlnek nagyon sok következménye van a csillagászatban, például azt okozza, hogy vannak bizonyos lüktető csillagok, pulzárnak hívjuk őket, amelyek ütemesen változtatják a fényereiket. Ezek nagyon jellegzetes képződmények. Most megdöbbentő módon előfordul az, hogy egy-egy lüktető csillag képe több helyen megjelenik a csillagászati objektívon. És ennek az az oka, hogy közben van egy galaxis nagyon sok tömeggel, amely ide görbíti, de méghozzá több irányból hozzánk görbíti annak a csillagnak képét, amelyik éppen mögötte van, és igazából nem is kéne, hogy lássuk. Ebből, ezekből a képekből is ki lehet számítani azt, hogy körülbelül mennyi anyagnak kell lennie ott, ahol nem látszik. De rengeteg egyéb dolog van, ami mind arra val, hogy létezik ez az anyagfajta. Ami megdöbbentő az, hogy ebből úgy tűnik, hogy körülbelül ötször annyi van, mint a látható anyagból. Tehát a látható anyag alatt értjük a csillagokban lévőt, a csillagközi port, a csillagközi gázt, és a különböző sugárzást, ami szintén anyagként fogható fel, mert energia. Tehát ez a látható anyag, és körülbelül ötször annyi kell, hogy legyen mögötte olyan anyag, valamilyen olyan részecska, amelyik nem hat kölcsön a sugárzással. Tehát nem nyeli el, és nem bocsátja ki a fényt. Ezért nevezzük sötétnek, nem látszik. Ez tömören a sötét anyagról, amit tudunk.
Tehát az elméleti fizika számításai is bizonyítják, hogy létezni kell, sőt, amit már felsorolt ilyen látványosságokban is megmutatkozik, de még soha nem értéktetten, nem bizonyították fizikai valójában a létezését, és ezen kísérletezik, úgy tudom, Olaszországban egy nagy kutató laboratórium, a Xenon 1T. Az itt dolgozó kutatók most egy nagy felbuzdulást okozó cikket tettek közzé, hogy 2016 és 18 között több anomáliát is észleltek, amely talán elképzelhető, hogy a sötét anyagot, vagy legalábbis annak egy részét, az úgynevezett axiont mutatták ezzel ki. De mi is az az axion?
Ez is egy furcsa történet. A részecske fizika elméletében jelentkeznek bizonyos szimmetria sértések, amelyeket nehéz megmagyarázni. Így keletkezett a Higgs bozon például. A Higgs bozon az is egy szimmetria sértés, és ennek köszönhetjük az elektron tömegét. Most van egy másik fajta, amelyik a magerőknél fordul elő, és ennek következtében feltételezik, hogy ugyanúgy, ahogy a Higgs bozon létrejön, ugyanúgy létrejön egy egészen könnyű, tehát kis tömegű részecske, és ezt nevezték el axionnak. Ez egy teljesen hipotetikus dolog, az égvilágon semmiféle bizonyítás nincs a létezésére. Na most az is felmerül, hogy esetleg a sötét anyagot ilyen lassan gomolygó, viszonylag kiűrt, nagy sűrűségű, de viszonylag kis tömegű részecske alkotja. Az nem lehet a neutrinom, a neutrinó gyakorlatilag nulla tömegű, majdnem nulla tömegű, és fénysebességgel röpköd. Ez a sötét anyag még valahogy oda telepedik a galaxisok mögé és köré. Tehát kicsit sűrűbb a galaxisok környékén, de elképzelhető, hogy ilyen axionokból áll. Na most rengeteg kísérlet készült, mind a sötét anyag részecske, mind pedig az axion felderítésére a Földön. Most nyilvánvalóan, ha az a részecske nehéz, tehát nagy tömegű, és általában feltételeztük eddig, hogy nagy tömegű a sötét anyag részecskéje, akkor azt nagy energiát gyorsítóknál lehet észrevenni. De az is lehet, hogy ilyen kis tömegű, mint az axion, És ebben az esetben gyorsítóknál nem lehet észlelni, egyszerűen elvész a zajba. És ezért alakult ez a bizonyos xenon kísérlet, amely 2 tonna, hogy nagyon tiszta, folyékony xenon gáz tartalmat. És azt nézi, hogy milyen részecskék jönnek a napból. Ugye a napban nagyon sokféle magreakció történik, fúzió elsősorban az bocsátja ki a fény, de rengetegféle reakció zajlik, és elképzelhető, hogy axionok is keletkeznek, és ha azok keletkeznek, azokat kisugározza a Földre is, ha mindenfelé kisugározza. Ezt próbálták megészlelni. 2féle kísérletet is végeztek, 2féle vizsgálatot. Az egyik a nehéz részecskék keresése, a másik meg a napból jövő könnyű részecskék keresése. Most a nehéz részecskéket mindenütt keresik gyorsítóknál, többek között nagy hadronütköztetőnél a mi kísérleteink is, de egyelőre nem találjuk, pedig már nagyon nagy tömegnél, a proton tömegnek az 1000-szeresénél tartunk körülbelül. Tehát annál valószínűleg, ha egyáltalán léteznek ilyen nehéz részecskék, azoknak a tömege, a proton tömeg 1000-szerese környékén kell, hogy legyen vagy a fölött. Ugyanakkor meg a xenon kísérletben az a gyönyörű, hogy ő egészen alacsony energián keres, kis tömegnél keres ilyen részecskéket, ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy a föld alá süllyesztik. Tehát ez egy nagyon nagy kísérlet, amely a Gran Sasso Olaszországtól, Rómától délre 120 km levő földalatti laboratóriumban van. Ez a világ legnagyobb földalatti laboratóriuma, 1,5 kilométer szikla alatt van. Egy alagút rendszerben csinálták meg egy hegygyomlában. Ez azért kell, hogy az egyéb részecskéket, amelyek kölcsönhatnak ténylegesen a Földdel, hogy azokat megállítsa, vagy legalábbis megritkítsa. Az axion nagyon gyengén hat kölcsön, tehát elképzelhető, hogy behatol. Egyébként ott egy csomó neutrino kísérlet van. A neutrino ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkezik, csak túl kicsi a tömege ahhoz, hogy sötét anyag lehessen. Most a xenon kísérlet, amikor mondták, hogy majd megkérdeznek, akkor utánéztem, az 2 tonna xenon tartalmaz, egyik a 12 nagy kísérletnek ott a Gran Sasso laboratóriumban. Most minden részecske fizikai kísérlet szimulációkkal működik. A részecske fizikának nagyon pontosan kidolgozott elmélete van, amelynek alapján meg lehet mondani, hogyha az ember valamilyen jelenséget keres, az milyen valószínűséggel fog előfordulni. És ők, amikor keresték ezeket a viszonylag kis tömegű napból jövő részecskéket, akkor 285-öt láttak, és 232-öt számoltak. Tehát 53 olyan jelenség volt a detektorokban, amely túlmutat a részecske fizika pillanatnyi elméletét. Most persze a kísérleti fizikus mindig nagyon óvatos. Főleg olyan Sassóban, ahol ugye felfedezni vélték a fénynél gyorsabb neutrinókat jó néhány évvel ezelőtt, amivel aztán kiderült, egy mérési hiba eredménye volt.
Igen, az ott de, egy blamás volt.
Igen, újult blamás volt, és ezt akarják elkerülni most a kísérletezők, meg egyébként minden kísérletező, ezért nagyon óvatosan fogalmaztak. Tehát ők nem mondják azt, hogy felfedezték az axiont. Ők azt mondják, hogy látnak egy furcsa jelenséget, de még nem perdöntő a pontosság, ez az 53 esemény, 232-es biztosan ismert háttér, ez nem olyan rettetesen sok, viszont már valamire mutat. Tehát ilyenkor izgalomba jönnek a fizikusok, hogy esetleg valami újat látunk. De maguk a kísérletezők is elmondják, hogy még az is lehet, hogy egy pici-pici rádióaktív szennyezés keveredett a xenonba, és az okozza. Például.
Mindenki nagyon óvatos, de ugye az említett blamás miatt is úgy tudom, hogy egy évig csak saját magukat próbálták meg cáfolni, megkérdőjelezni, újra számolni, újra vizsgálni, átgondolni, és ezután jöttek ki a cikkel, ami most minden tudós számára elérhető a világon, tehát közzétették teljesen. Igen. Szabadon. Milyen most a fogadtatása ennek az írásnak?
Hát mi nagyon fel vagyunk ajzva, de hát végül is látunk egy csomó hasonló dolgot a részecske fizikában. Ezt azt teszik különösen izgalmassá, ezt a megfigyelést, hogy elképzelhető, hogy megmagyarázza a sötét anyagot. Ugyanis olyat még nem láttunk, amely pozitív irányba mutatott volna a sötét anyag felé. Ez lehet. Az más kérdés, azt ők is mondják, mármint a résztvevő kutatók, hogy ha ők látnak is egy ilyen részecskét, az is az olyan részecske, amely a napból jön, egyetlen biztos, hogy ugyanaz a részecske, amelyik a sötét anyagot alkotja. Tehát ez megint egy dolog, hogy ők látnak egy nagy energia részecskét, könnyű részecskét, amely átható a Földön és becsapódik a detektorokba. De ez egyáltalán biztos, hogy ugyanaz a részecske, amelyik ott gomolyog a galaxisok meg.
De hogyan lehet akkor erről a pontról most tovább lépni? Tehát mit ad ez a kísérlet, vagy ez a cikk?
Ez egy nagyon nagy dolog. Természetesen úgy kell tovább lépni, amit ők is csinálnak, hogy egy sokkal nagyobb detektort építenek. Tehát ugye ez úgy fejlődött, ez nagyon mulatságos, hogy eredetileg fogtak 10 kiló xenont, ezt úgy hívták, hogy xenon 10 a kísérletet, aztán fogtak 160 kiló xenont, és ezt úgy hívják, hogy xenon 100, és most fogtak 2 tonnát, és ezt úgy hívják, hogy xenon 1T. Ugye ez a nagyságrendet mutatja. Most NT-t építenek. 8 tonna. Tehát ők 8 tonna xenont szeretnék, tehát egy négyszeresen szeretnék növelni, ezen dolgoznak éppen, négyszeresen növelik a detektor méretét. Most abban reménykednek, természetesen valamennyi reménykedünk, hogy az eddiginél pontosabban ki lehet majd mérni ezt a jelenséget, ha tényleg új jelenség, és nem mondjuk egy ilyen fals dolog, mint a beszivárgott, esetleg sugárzó anyag okozza.
És mekkora szenzáció lenne, hogyha ki lehetne mondani, hogy így megtalálták a sötét anyagot, vagy legalábbis az axiomot?
Hát de elmondhatjuk, hogy axiom. Ugye az axiomra vonatkozóan nagyon kevés dolgot tudunk, de azt megint csak, ha egyszer felfedezik, tehát kimutatják, hogy ez tényleg ott van, akkor körbe kell járni, hogy a tulajdonságai tényleg olyanok-e, mint amilyennek az elmélet az axiomot jósolja. Most ilyenkor természetesen a kísérleti fizikusok, főleg a résztvevők rettetesen óvatosak. Mindig. Ugyanakkor, hát ez volt az a Higgs-bozont, akkor mehettük közölni, amikor két óriási kísérlet látta, mind a kettő a hiba határ ötszörösének megfelelő mennyiségben, és egymástól tökéletesen függetlenül. Annak ellenére, hogy 1964-ben jósolták meg, elmérték, és 2012-ben sikerült kimutatni. Ezeket nagyon-nagyon óvatosan kezelik, nagy felelősség a fizikusok. Ugyanakkor viszont az elméleti fizikusok, azok borzasztóan örülnek neki, akik számolják a részecske fizika elméletét, hogyha valami újról hallanak, és azonnal megpróbálják értelmezni. Ez történt a fényén gyorsabb neutrinók esetén is, amikor százával születtek az elméleti cikkek, amelyek megpróbálták körbejárni a kérdést, ha léteznek ilyen neutrinok. Most megint ugyanez a helyzet. Tehát valahányszor látunk valami gyökeresen újat, akkor azt körbe kell járni, még akkor is, ha nem biztos, hogy igaz.
Értem, és talán ez viheti majd előre a tudományt.
Ez biztos, hogy elő. Egyébként erről volt egy kemény vitám a fizikai szemlében, mert közöltünk néhányan egy cikket, amelyben azt feltettük a kérdést, hogy mi haszna van egy hibás kísérletnek a fénynél gyorsabb neutrinók után. És hát nem mindenki értett azzal egyet. Neves elméleti fizikusok megtámadtak, hogy az nyilvánvalóan hibás volt, és kár volt vele foglalkozni. Ugyanakkor született vagy 500 cikk, amelyik azt próbálta értelmezni, hogy ha mégis igaz, akkor az hogy helyezhető el a fizika történetében.
Ugye egyszer eljut oda a fizika, hogy kimutatják, megtalálják az axiont, akkor az mekkora szenzációt jelenthet? Milyen mértékű felfedezést?
Azt hiszem, hogy az hasonlítható a Higgs-bozon felfedezéséhez. Tehát olyan jelentőségű körülbelül. A főleg akkor, hogyha kiderül, hogy a sötét anyagot is lehet vele értelmezni. Most ha belegondolunk, hogy a világegyetem anyagának több mint a háromnegyedét alkotja a sötét anyag, akkor ez egy elég jelentős dolog.